Következő percekben dr. Birher Nándor diakónus április 6-ai és április 12-ei homíliája hangzik el.
Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, mikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hova tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz siettek. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyorsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először élt a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Ha az a sír nem volt üres, akkor semmi értelme annak, hogy eljöttünk a mai szentmisére, semmi értelme annak, hogy ezt a prédikációt hallgatjuk. De azt is mondhatnánk, hogy ha az a sír nem volt üres, akkor semmi értelme nincs az egész életünknek. És nem egy logikailag hibás érvelés ez a feltámadás mellett, hanem annak az állítása, hogy nem tudunk értelmesen élni, ha nincs válaszunk a halálra. Nem tudjuk elfogadni, és nem is lehet elfogadni, hogy mi mindössze néhány kiló jó szervezett por vagyunk. Nem tudjuk elfogadni, hogy a halál után széthullunk, és egyszerűen csak humusz lesz belőlünk. Persze ez az erkölcsi életünket is érinti. Hogyha csak az anyagra figyelünk, hogyha úgy fogjuk föl saját magunkat, mint valamiféle múlandó, csak rövid ideig élő valóságot, akkor az életünk egyetlen célja az élvezetek keresése lehet. És végül az élvezetek mértéktelen keresése elvezet bennünket oda, hogy tolvajként, paráznaként, hazugként, gátlástalanként fogunk élni. Hiszen azt gondoljuk, így tudjuk legjobban megvalósítani az élvezeteket. A célunk csak az lehet, hogy a sok jóból jó sokat szerezzünk magunknak, egészen addig, amíg el nem pusztulunk. De hát mindez így teljes egészében értelmetlen. És ha felfedezzük ezt az értelmetlenséget, megjelenik bennünk a szorongás is. A szorongás attól, hogy bármit is teszünk, az elmúlás ellen nincsen semmiféle orvosság. Az egyetlen biztos tény az életünkben, a halálunk, mondhatnánk. Éppen ezért nem gondolunk bele ebbe a végességbe, megpróbáljuk kicselezni. De mindannyian a tudatunk legmélyén tisztában vagyunk vele, hogy ez emberi erővel kijátszhatatlan valóság. Régen nem töprengtek ezen ennyit az emberek. Nem voltak tömegével pszichológusok, filozófusok, akik azt vizsgálták volna, hogy ettől a szorongástól hogy lehet megszabadulni. Régen egyszerűen csak hittek az emberek abban, hogy az életnek értelme van. Elhitték, hogy van világosság, elhitték, hogy van igazság, és egymásnak mondták. Az élet nem ér véget a halállal. Az élet nyitott. Az élet nem ér véget a temetéssel. Az élet egészen a feltámadásig vezet. Hiszen a feltámadás nélkül minden teljes egészében értelmetlen. Az apák ezt tanították a fiaiknak, az anyák a leányaiknak. Családok adták át ezt a tudást. Hatalmas és átütő erő volt, amely magától értetődően vezette a mindennapokat. Ez a hatalmas és átütő erő tette lehetővé azt, hogy megváltozzon a Római Birodalom, hogy megváltozzon a Közel-Kelet, hogy megváltozzon Európa és az egész világ. És ez a változás mindenütt az életet szolgálta. és ennek a változásnak az alapja az az egyértelmű tudás és erős hit volt, hogy Krisztus feltámadt, hogy ott és akkor a sír üres volt. Aztán később ezt a tudást egyre inkább elfelejtették az emberek. Egyre inkább a földiekre, és nem az égiekre koncentráltak. Azt gondolták, hogy az anyag segítségével át tudják alakítani a világot. Azt mondták, maradjunk hűek a földhöz. És ez a földhöz való hűség aztán elvezetett oda, hogy a tudomány segítségével megpróbáltunk mindent átalakítani. Ennek az átalakításnak lett a vége az, amit látunk ma az újságokban. Ennek az átalakításnak lett a vége a természet katasztrófája, ennek lett a vége a háború, és ennek lett a vége a magányos ember. Ez az, amit nem hagyhatunk. Ezért kell visszatérnünk a nulla ponthoz, visszatérnünk az üres sírhoz. Nekünk magunknak is be kell nézni ebbe a sírba, észre kell venni, hogy a minket körülvevő anyag üres. De ebből az anyagból születik meg a lélek. Ebből születik meg az örök élet. Figyeljünk arra, amit a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink még tudtak. Fussunk mi is a sírhoz. Fussunk az üres sírhoz. Fussunk vissza az őseink tudásához. Keressük meg azokat az erős gyökereket, amelyek megtartanak bennünket. Lássuk és higgyük, hogy feltámadás nélkül nincs élet. Lássuk és higgyük, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Gyönyörű a tavasz, gyönyörűek a lányok, akiket ilyenkor tavasszal meglocsolnak, gyönyörű az ébredő élet. De mi ennél többet is látunk. Mi látjuk azt, hogy ez az élet előképe az örök életnek. Előképe annak, hogy az örökké valóságig a boldogság részesei lehetünk. Úgy, ahogy azt Jézus megmutatta nekünk. Arra az örökké valóságra készülünk, ami már itt elkezdődik. Elkezdődik a tavasz minden szépségével együtt. Amen.
Az Úr legyen veletek!
És a telekedte!
Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, vagy nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg az oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt a tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hogy hallhattuk is az imént, az Isten irgalmasság vasárnapja egy viszonylag új ünnep. Második János Pál pápa mondja, minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától, annál inkább kötelessége, hogy hatalmas kiáltással folyamodjon az Isten irgalmához. Ez a mi egyházunk kötelessége, az Isten irgalom fele kiáltani, vezetni az embereket. A 30-as években a II. Világháború előtt Faustina nővér hívta fel mindenre a figyelmet. Azt mondta, hogy az emberiség nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal Istenhez, amíg nem fordul bizalommal az Isten irgalmához. 2000 április 30-án, aztán II. János Pál pápa Faustina nővért szentté avatta. Ettől kezdve van az Isten irgalmasság vasárnapja. Ahogy Faustina nővér mondta, egyetlen lélek sem igazul meg, aki nem fordul az Isten irgalmasságához. Második János Pál pápa az Isten irgalmasság vasárnapjának előestéjén halt meg. Nagyon fontos mind a két szent a mai napon. De felvetődik a kérdés, hogy tudunk az irgalmassághoz folyamodni egy irgalmatlan világban. Ezen a héten a belgyógyászaton az orvos a kórházban hosszasan elmagyarázta, hogy milyen rákban meghalni. Nem volt túlságosan jó, amit mondott. De hozzátette, hogy ha az Isten irgalmas, akkor az ember nem szenved sokat. Hálával néztem rá, majd folytatta a mondatot, de az Isten nem szokott irgalmas lenni. Ha ez igaz, akkor az életünk nem ér az ég adta világon semmit. Hogyha nincsen az Istennek irgalma, ha nincs hova menekülni, akkor bizony nem ér ez az egész semmit. Nem gondoltam ezt ebben a prédikációban megosztani, csak engem is meglepett, hogy ezeket a szavakat pont az Isten irgalmasság vasárnapja előtt hallottam abban a kórházban. Szóval tényleg van olyan, hogy nem irgalmas az Isten? Ha ez így lenne, akkor miért vállalta volna a kínhalált az a jó néhány apostol, aki ott volt azon az estén, amikor belépett a terembe Jézus meg Tamás apostol is? Ha nem lenne az Isten irgalmas, akkor miért adták volna az életüket azok, akik egyébként féltek, hiszen zárva tartották akkor még az ajtót? Persze Tamás is átéli ezt. Tamás is erről beszél, amikor a halál utáni életről kérdez. Ő nem ezt nézi, hanem azt mondja, hogy miért ilyennel foglalkoztok, mikor itt és most van. Mikor azt látom, hogy a mestert kivégezték. Azt látom, hogy üldöznek bennünket. Azt látom, hogy mindannyian félünk, mert zárva vannak az ajtók. És Isten igazából nem bizonyít, vagy nem úgy bizonyít, ahogy mi azt várnánk. Isten bizonyítéka nem valamiféle nagy és hatalmas csoda. Istennek nem az a bizonyítéka, hogy visszajön és megváltoztatja gyökerestül az egész világot. Isten bizonyítéka Tamás számára nem más, mint a sebb helyei. Nem más, mint a hegek. Az a szenvedés, amit ő miattunk, értünk, velünk együtt szenvedett el. Nincsen semmi varázslat. Egyszerűen csak a szögeknek a helye van ott. Meg az oldalán a lándzsa ütötte sebbnek a hege van ott. Ez az, amit az Isten mutat nekünk. És megállapíthatjuk, hogy ezek a sebek, ezek bizony vannak. Az elrontott döntéseink bizony vannak. A rossz választásainknak bizony terhe van. A keresztreszegezés bizony hatalmas felelősség. Ez mind adottság. A hegek mindig megmaradnak. De tudni kell, hogy miután Krisztus föltámadt, ezek a hegek, ezek már nem fájó sebek, hanem jelek. A megváltásnak a jelei, annak a jelei, hogy van a fájdalmon túl értelem, hogy van a szenvedésen túl értelem. Annak a jelei, hogy az Isten irgalmára kell odafigyelnünk minden körülmények között, mert az Isten irgalma nélkül az ember élete teljesen értelmetlen lenni. Hinni kell abban, hogy az Isten akkor is irgalmas, hogyha nem látjuk. Mert az Isten irgalma soha nem a kereszttel végződik, hanem mindig a feltámadással. Ez az, amit tudatosítanunk kell. Isten értünk való szenvedése és feltámadása a hitnek a kérdése, a hit pedig a szívünkben van minden körülmények közt. Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek. Higgyetek a megváltásban, és a hit által életetek lesz. Csak ez a hit adhat életet, és ez a hit csak azoknak ad életet, akiknek ez a szívében ott él. Akiknek a szívében nincs, ott az élet sem lesz ott. Ez szükségszerűség. Isten irgalma csak a hitben látszik világosan. A háborúban hinni a békében, a szenvedésben hinni az élet szépségében, a rossz döntések után hinni a megbocsátásban és a megváltásban. Ez az isteni irgalom lényege. Ez a mi örömhírünk, hogy az Isten mindig az Isten irgalma az utolsó szó, és ez az Isten irgalma az örökké valóságig vezet bennünket. Amen.
Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallották.
Hírpercek.